reggelt, sziasztok! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Köszöntjük a látogatóinkat is, jó, hogy itt vagytok velünk. Mózes első könyvét tanulmányozzuk, és már majdnem az első rész végénél vagyunk. Ma az a terv, hogy befejezzük az első részt, és egy nagyon-nagyon mátor vállalást tettem. Az egész második részt átvesszük, kivéve három verset. Az első három verset azt most ki fogjuk adni, de egy picit ilyen furi lesz, mert a második rész első három verse az a hetedik napról szól, ugye az első rész a teremtésről szólt, az első hat napról. A második rész úgy kezdődik, hogy a hetedik nap, és aztán megint elkezdi előről magyarázni egy picit más szemszögből a teremtést. Úgyhogy arra gondoltam, hogy most picit így megkavarjuk a dolgokat, és nem csak sorba megyünk, hanem azt a három verset a hetedik napról azt most kihagyjuk, és egy külön alkalmat fogunk ennek szentelni a szószoros értelmében, amikor a hetedik napról, a nyugalomról fogunk beszélni. Azért is, mert szerintem ez nagyon fontos dolog, szoktunk is róla sokat beszélni, és nem szeretnénk csak így átrohanni rajta, mint egy téma a sok közül. Mert a mai alkalom egy picit ilyen lesz, picit ilyen rohanós lesz, hogy nagyon sok téma lesz, amit így megemlítünk, kicsit így megkarcoljuk a felszínét, ránézünk, rácsodálkozunk, aztán gyorsan szaladunk is tovább, miatt még nagyon a mélyre mennénk. El lehetne tölteni még itt ezeknél legalább egy-egy alkalmat, úgyhogy lehetne ez a második rész is, nem tudom, két-három alkalmas, de tekintve, hogy tényleg 50 rész van a Mózes első könyvébe, és 40 éven belül szeretnénk ezzel végezni, picikét gyorsabban fogjuk ezt venni, jó? Úgyhogy ott tartunk, eddig eljutottunk odáig, a hatodik napig eljutottunk, hogy ugye Isten megteremtette az egész univerzumot, a földet, az állatokat, a növényeket, a csillagokat, sok mindent ezt átbeszéltük, és a végén pedig megteremtette az embert a hatodik napon, és itt tartunk. Azt láttuk, és ezt ma még fogjuk még nézni, vagy rá fogunk nézni ma is még egy párszor, hogy nagyon érdekes az egész, hogy a teremtés középpontjában az ember áll. Azt látjuk az 1 Mózes 1 alapján, hogy az egész teremtés, és nem csak a Föld, hanem az egész univerzum és minden azért lett teremtve, hogy az ember el legyen benne helyezve térben, és persze időben is. És ami még érdekes, amit még ránéztünk, hogy emellett, hogy az ember van a középpontban, a fókuszban, Isten mégis nagyon picinek és aprónak teremtette, ha az egész nagy világ mindenséget nézzük. És ezt fogjuk tovább nézni, főleg az ember teremtésével fogunk ma még foglalkozni, hogy ez az egész, ez miért van így, és hogy kerülünk ide, miért vagyunk itt. Ilyen kis apró kérdéseket fogunk ma föltenni, mint mi az élet célja, meg hasonlók. Jó, úgyhogy ott tartunk, hogy 1 Mózes 1 és a 26. verstől olvasom, azt múltkor már elolvastuk, de hogy folyamatban legyünk, elolvasom még egyszer onnan, jó? Azt mondja, szólt Isten, alkossunk embert, aki hasonló hozzánk, és olyan, mint mi. Uralkodjon a tengerhalain, az ég madarain és a házi állatokon. Uralkodjon az egész földön és a kisebb állatokon, amelyek a földön mozognak. Megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá. Úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő. Férfinak és nőnek teremtette őket, azután megáldotta őket. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyétek birtokba. Uralkodjatok a tenger halain, az égmadarain és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak. Még azt is mondta nekik Isten, nézzétek, nektek adok az egész földön minden magot termő növényt és minden gyümölcsfát, amelynek termésében mag van. Ezek fognak táplálni benneteket. A föld összes állatainak pedig a zöldelő füveket adom táplálékul. A mezei vadaknak, az ég madarainak és minden egyéb szárazföldi állatnak, amelyben az élet lehellete van, odaadtam a föld összes zöld növényét, hogy azt egyék. Akkor Isten megvizsgált mindent, amit létrehozott, és nagyon jónak találta, majd leszállt az este, azután felvirradt a reggel, ez volt a hatodik nap. Hát lesz majd egy-két izgalmas témánk is, amit nem fogunk teljes szélességében átnézni, de mindenképp fontosnak tartom, hogy egy-két dolgot azért megemlítsünk, és a mai világbeli hatásokra valamilyen módon reagáljunk, hogy mit is mond Isten igéje egy-két kérdésre. És rögtön itt az eleje, amit szeretnék kiemelni, azt mondja Isten, hogy megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá, úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő, férfinak és nőnek teremtette. És ebben az egy mondatban elképesztően nagyon sok minden van, és egy picit pár dolgot szeretnénk csak ebből kiemelni. Az egyik az, hogy két dolgot így elsőre. Az egyik a szexuális identitás, a másik pedig a szexuális irányultság. Ez két különböző dolog, és különböző módon is szeretném ezt kezelni. Ami ma egy nagyon fölkapott téma, és nagyon sokat beszélünk róla, és beszélnek róla, és próbálják a világot ma megint alakítani egyet, az a szexuális identitás, ugye, ami azt jelenti, hogy én nő vagy férfi vagyok. És ugye a mai modern gondolkodás erről azt mondja, hogy ez egy döntés kérdése. És azt mondja a mai modern gondolkodás, hogy legyünk elfogadóak, legyünk nagyon szeretetteljesek mindenkivel, és aki azt gondolja, hogy ő nő, miközben biológiailag férfi, akkor azt fogadjuk el és szeressük. Ezzel önmagában egyébként semmi baj nincs, mármint abban az értelemben, hogy szeressük tényleg az embereket, mindenkit szeretni kell, mindenkit el kell fogadni. Itt nem az elfogadottságról és nem a szeretetről szeretnék végig beszélni, miközben elég élesen fogok fogalmazni a témában. Itt arról szeretnék beszélni, és arról azt szeretném megmutatni, hogy az igében nagyon egyértelműen definiálva van, hogy van a férfi és van a nő. És ez a dolog nem egy eldöntendő kérdés. Ez egy adottság, amivel születünk. Tehát, hogy ez picit olyan, hogy én magyarnak születtem, és én bármennyire is szeretnék amerikai lenni, én magyarnak születtem, ez nem igaz, de csak úgy mondom, de igaz, de hogy, oda nem igaz idegen, hogy én magyarnak születtem, és ez egy tény, tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy én oda megyek az amerikai nagykövetséghez, és megmondom, nekem nem is kell vízum, hiszen én amerikai vagyok. Én ezt eldöntöttem, hogy amerikai vagyok. Ugye most ez egy pici érdekes játszás a gondolattal, de ha ezt tovább visszük, nagyon érdekes dolgok tudnak ebből kisülni. Ugye azért azt is látjuk és értjük, hogyha én most itt nagyon hangosan elkezdeném mondani, hogy én vagyok Bonaparte Napóleon, és ezt teljes meggyőződéssel vallanám és mondanám, akkor nem az lenne valószínűleg a társadalomnak reakciója, hogy szeressük és fogadjuk el őt Bonaparte Napóleonnak, hanem egy egészen más reakció lenne. Vagy egy másik példa, amikor bemegyek a bankba, és azt mondom, hogy én milliárdos vagyok, és itt van a pénzem, akkor sem fog a valóság megváltozni. Hallottam egy történetet, a sógornőm Kanadában él, és ott tanít az iskolában, és csak hogy érzékeltessem, hogy ennek a gondolkodásnak milyen veszélyei vannak, és hova lehet ebbe eljutni. Abban az iskolában, ahol ő tanít, már régóta megvan az, hogy van egy női WC, van egy férfi WC, vagy lány és fiú WC, és van egy harmadik is, amíg nem tudom kategóriának. Oda a gyerek, ez már évek óta így van, azok a gyerekek, akik úgy gondolják, hogy ők még nem döntötték el, hogy milyen neműek, azok a harmadikba járnak. Ez is már önmagában fölvet kérdéseket, de ami még érdekesebb, és nem is jó szó erre az érdekes, az, hogy amikor tavaly itt voltak nálunk, beszélgettük, mondta, hogy van három diák, akik ők kitalálták, hogy ők nem, hogy nem férfiak és nem nők, hanem hogy ők nem emberek. Ők cicák és kutyák és nem tudom én micsodák. És minden nap úgy járnak is, és ez hót komoly, tehát hogy ők ezt nagyon komolyan gondolják, hogy az ő identitásuk az, hogy ők cica és kutya, és nem tudom milyen állat. És beöltözve mennek az iskolába, és mondták, hogy nekik tegyenek almot a mellékhelyiségbe, mert hogy ők ott fogják végezni a dolgukat. És mit tud erre csinálni a nagyon felvilágosult, modern gondolkodású iskolaigazgatóság? Ha következetes akar lenni, már pedig az akar lenni, akkor oda teszi az almot. Nem szeretném ezt nagyon tovább boncolgatni, mert elég súlyos téma, és látom a ti arcotokon is, hogy nem kell ennél nagyon sokkal mélyebbre menni. Csak azt szeretném mondani, hogy az ige egyértelműen mondja azt, hogy az embert férfivá és nővé teremtette. És ez nem egy eldöntendő kérdés. Ugye most mit tudom, az elmúlt, nem tudom, 40 éve mióta van ultrahang, nem tudom, 30-40 éve, lehet sokat mondok azóta, ugye ez már nem is olyan izgalmas, hogy tudjuk előre, hogy kisfiú vagy kislány fog születni, de ugye előtte több ezer évig ez volt az első dolog, amikor megszületett egy kisbaba, hogy rácsodálkoztak, ránéztek, és azt mondták, hogy ez fiú, ez lány, ez volt az első dolog. A pszichológia ma kimondja, hogy az elsődleges identitásunk az a nemiségünk, hogy fiú vagy lány vagyok. Ez az alapja az egész személyiségemnek. És én nekem meggyőződésem, hogy ezt szándékosan csinálják, páran én ebből a szempontból az összeesküvésbe hiszek, hogy ezt direkt csinálják, hogy a társadalmat gyengítsék. Mert az emberek a legerősebb identitásukban meg tudnak gyengülni, a legerősebb önazonosságukban meg tudnak gyengülni, akkor egy iszonyatosan nagyon manipulálható társadalmat tudunk létrehozni. Úgyhogy legyetek erősek a saját szexuális identitásotokban, ez aránylag egyszerűen eldönthető, hogy fiúk vagy lányok vagytok-e. A személyi számra gondoltam, ha egyesek a fiúk, kettesek a lányok. Ugye? Tessék? Meg azt hiszem, most már van hármas is, meg négyes is, páras, páratlan. Jó? Aztán van a szexuális irányultság, ez egy másik kérdés, ugye, hogy alapvetően azt látjuk, hogy Isten férfinak és nőnek teremtett bennünket, és így lettek ketten egy testé, és lettek egy pár. És aztán ez elfordul, ugye, múlt alkalommal olvastuk a római levél első részét, amiben beszél a homoszexualitásról és egyéb dolgokról. Nem szeretnék ebben most belemenni, csak azt szeretném mondani, hogy elég egyértelműen a Biblia azt tanítja, hogy a homoszexualitás az bűn, az nem, ami a szónak abban az értelmében szeretném most kihangsúlyozni, hogy nem a cél szerint való használat, ha úgy tetszik. Nem erre lettünk teremtve, nem a homoszexualitásra. És nem szeretném ezt nagyon fölhájpolni, föltolni, fölemelni, túltolni, bármi ilyesmit. Ez egy bűn. Nem több és nem nagyobb, mint bármelyik más, és nem kisebb és nem kevesebb, mint bármelyik más. Ugyanez a levél, a római levélben, a 12. részben Pál ugyanilyen lendülettel beszél, hanem nagyobbal a lustaságról. Utána a következő részben az engedelmességről és az engedetlenségről, ugyanúgy, mint bűnről beszél. Utána a 14. részben azt mondja, hogy ne ítélkezz. Úgyhogy ha valaki ítélkezik például akár a homoszexuálisok felett, vagy bármilyen, ő ugyanúgy bűnben van, mint az az ember. Jó, nem szeretnék erről többet, érzékeny téma, és nem is akarok senkinek a lelkébe ebbe belegázolni, vagy bármilyen felettébb nagy vitát ebbe indítani, csak szeretném ilyen nagyon egyszerűen kijelenteni, hogy az ige mit tanít erről. És aztán ennek kapcsán szeretném felolvasni a római levélben, ugyanebben a levélben, a harmadik rész 22. versétől, mert ezt szeretném igazán fölemelni, és ezt szeretném, hogy igazán a fókuszunk legyen ebben a témában is, mint minden más témában, ami a bűnnel kapcsolatos. Azt mondja itt Isten igéje, hogy Isten ugyanis mindenkit elfogad, akár hisz Jézus aki hisz Jézus Krisztusban, attól függetlenül, hogy az illető zsidó, vagy nem zsidó, vagy homoszexuális, vagy lusta, vagy most már fölnéztetek pár, ez nincs ott, ezt most én teszem hozzá, vagy engedetlen, vagy ítélkező, és sorolhatnánk a listát, hiszen minden ember vétkezett, és emiatt nem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándéka, amelyet a Jézus Krisztus által elvégzett megváltásban kaphatunk meg. Ez az evangélium. Mindannyian bűnösök vagyunk, mindannyian elszúrtuk. Fogunk erről majd beszélni két alkalommal, később ha jutunk a harmadik részig, az Egymózesben, a bűnbeesésről, nagyon izgalmas lesz, hogy el vagyunk választva Istentől. A testünk romlott, és a porhoz tapad a lelkünk, és emiatt a kívánságainknak élünk, a gonosz kívánságainknak is. Ugyanott Pál mondja a bálványimádást, ugye emlékeztek a múlt alkalommal, amikor beszéltünk, vagy felolvastuk a római levél első részét, hogy nem az a lényeg, hogy most egymást méricskéljük, én jobb vagyok, én rosszabb vagyok. Isten igéjében azt látjuk, hogy mindannyian kellően rosszak vagyunk ahhoz, hogy ne üssük meg Istennek a mércéjét, azt, ami az ő szentség és az ő teljessége megkíván. És mindannyian kegyelemre szorulunk. Hogy jöhet bármelyikünk ahhoz, hogy elítélje a másikat? Nem tehetjük meg. és ne is tegyük meg, hanem szeretettel és elfogadással legyünk egymás felé. De ettől függetlenül ez nem azt jelenti, hogy megalkuszunk a bűnnel. Azt meg végképp nem jelenti, hogy fölemelnénk a bűnt. Nem arról beszélünk, hogy akkor ugye Pál is írja pont a római levélben, hogy oké, ahol megsokasodott a bűn, ott megnőtt a kegyelem, most akkor, amely nagyon kegyelmi Gyüli akarunk lenni itt a Bajai Golgotában, akkor csináljunk sok bűnt, mert akkor majd megnő a kegyelem. Nem erről beszélek, nyilván nem erről szól az egész. De mindannyian bűnösök vagyunk, és kegyelemre van szükségünk. És így kell egymásra néznünk, és így kell magunkra néznünk. Ez nagyon fontos, ez a Bibliának a fő üzenete. Aztán azt írja itt, ami érdekes, hogy érdekes ez a megfogalmazás, hogy megteremtette hát Isten az embert, aki hasonlít hozzá, úgy teremtette, hogy olyan legyen, mint ő, pont. Férfinak és nőnek teremtette őket. És itt egészen extrém gondolatok is, meg irányultságok, meg teológiai, nem tudom, mik vannak ezzel kapcsolatban, de hogy így, csak így egyszerűen szeretném ezt megfogalmazni, hogy igen, a Istenben, Isten fölötte van a nemiségnek, tehát hogy most Isten férfi-e vagy nő, vagy most megvan benne mindkettő, és valami hermafrodita, nem tudom, valami furcsa, nem, akármi, tehát így nem így kéne arra az egészen nézni, ezen a rendszeren ő fölül van. Itt szerintem ami fontos, amit meg kell benne látni, az, amikor az ige azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Ez olyan érdekes, annyira tetszik nekem, amikor egyszer ezt hallottam, ami először hallottam, hogy a Szent Háromság az örökkévaló múltban már létezett, és szükségszerűen kellett, hogy létezzen. Mert ha Isten maga a szeretet, akkor kellett, hogy legyen a szeretetének tárgya. És ilyen értelemben Isten tudta magát, vagy egymást, vagy nem tudom, hogy kell ezt ragozni, szeretni a Szent Háromságban. Hogy Istenben ez benne volt, és erre a képre teremtette Isten az ember férfivá és nővé. A szeretet szemszögéből fontos ez, hogy van a férfi és van a nő, és aztán leszünk majd a házasságról, ahol az egész kiteljesedik. A szeretet a lényeg. A másik, amit látunk a Szent Háromságban, és mint egy kis hasonlatot, és a férfiban és a nőben, hogy kiegészítjük egymást. Hogy van a férfi és van a nő, és ez nem egyforma, és nem csak külsőre nem egyforma, hanem belsőre is nagyon nem egyforma. Nagyon máshogy működünk, és mindenkinek vannak erősségei és gyengeségei, és ez a kettő együtt tud jól működni. Majd picit később erről bővebben fogok beszélni, amikor a második részben ezt nézzük. Úgyhogy csak így nem akartam ezt ennél jobban ragozni, de ezeket ki akartam jelenteni, hogy letegyük, mint ilyen alapkövek az élethez való hozzá viszonyulásunkhoz. Jó, és aztán a következő mondat, ami nagyon tetszik, hogy megteremtette Isten az embert, és mit csinált utána rögtön? Azt mondja itt, hogy azután megáldotta őket. Ez volt Istennek az első cselekedete a teremtés után. Ez volt Istennek az első tette az ember felé, hogy megáldotta. Ez mennyire jó, mennyire beszédes, nem? Mennyire megint a szerető Istent látjuk ebben, nem a szigorú, dorgáló Istent, hanem azt, hogy megteremtette az embert, és az első dolga az volt, hogy és megáldotta őket. És azt mondja, hogy legyetek termékenyek, szaporodjatok, sokasodjatok, népesítsétek be a földet, és vegyétek birtokba, uralkodjatok a tenger halain, az égmadarain, és a többi állatokon, amelyek a földön élnek és mozognak, és nem olvasom végig, mert ez előbb elolvastuk. Itt nagyon egyértelműen megint azt látjuk, hogy a Föld nekünk lett teremtve, az embernek lett teremtve, hogy mi éljünk itt. És azt mondja, hogy uralkodjatok a Földön, uralomra lettünk teremtve. És erről aztán megint nagyon szélsőséges gondolatok vannak, hogy ez mit is jelent valóságban. Az egyik ilyen, most amikor készültem, akkor találtam, én ezt nem is tudtam, de hogy van a természetvédőknek egy komoly tömege, akik emiatt haragszanak a keresztényekre, mert hogy azt mondják, hogy a keresztény tanítás miatt, miszerint mi uralkodunk a Földön, ezért tesszük tönkre a Földet, mint ember. Hát én nem nagyon látom amúgy ezt, hogy lenne ilyen összefüggés a természet rongálás között, és nem is ebből a szempontból lettünk uralomra teremtve, vagy nem ezért lett hatalmunk, és befolyásunk a Földön, hanem inkább azt látom itt ezekben a részekben, hogy a felelősség az, amit mi megkaptunk. A feladat és a felelősség, hogy igenis a környezetünkért felelősek vagyunk. Ezt látjuk itt ebben, és ebben beletartozik abszolút a természet is. Aztán amit még látunk itt, és fontos lehet talán, az, hogy itt még nem ettek húst az emberek. Nagyon úgy néz ki, hogy egy vegán életmód volt, talán még csak nem is vegetáriánus, hanem vegán, hogy nem ettek még húst, és aztán látjuk majd az özönvíz után, hogy akkor meg Isten meg direkt mondja, hogy és most ehettek húst. És erről múlt alkalommal beszéltem meg majd még fogunk az özönvíznél is, ugye ennek valószínűleg az a magyarázata, hogy az özönvíz előtt egy teljesen más légkör volt, egy teljesen más, nem tudom, az egész Föld máshogy működött, beszéltünk ugye magas oxigéntartalomról, stb. Nem volt az embernek szüksége valószínűleg még másfajta élelemre. Nem akarok ebbe sem nagyon belemenni, de vannak olyan irányzatok a kereszténységben, akik azt mondják, hogy vissza kell mennünk ehhez az édeni táplálkozáshoz, és magokat kell ennünk, és csak növényeket szabad ennünk, és nem tudom mi micsoda. Biztos, hogy nem hibázunk ezzel, ha így tesszük, de biztos, hogy nincs ilyen elvárás az igében. Az Új Szövetségben látjuk, hogy még a nem kóser kajákat is, hál' Istennek nekünk van szabadságunk megenni, ehetünk disznót és csigát és kagylót és mindenfélét szabad enni az embernek. Ettől függetlenül nyilván lehet, hogy célszerű okosan táplálkozni a mai embernek, ez egy másik téma, és biztos, hogy nem én vagyok ebben a hiteles ember, akinek erről tanítania kellene. Jó, hogy csak röviden ennyit szerettem volna megemlíteni. És akkor vágjunk bele a második részbe. Elkészült tehát az ég és a föld, és minden, ami bennük van. Isten a hatodik nap végére befejezte a teremtés minden munkáját, és a hetedik napon visszavonult az alkotásától. Mivel ezen a napon Isten visszavonult a teremtés minden munkájától, ezért megáldotta a hetedik napot, és különválasztotta azt a maga számára. És erről most nem fogunk beszélni, ez következő alkalommal fogjuk kibontani ezt a három verset, mert ez aztán nagyon-nagyon erősen visszaköszön a Bibliának minden részében. Ugye a hetedik nap, a szabbát, az egy nagyon-nagyon komoly és erős törvény volt. Konkrétan a bácsik, aki fát gyűjtött, szombaton halálra kövezték, ennyire nagyon komoly volt ez a törvény. És hogy ez nagyon fontos a mai ember számára, szerintem pragmatikusan, gyakorlatiasan is, ma a modern rohanó embernek ez egy nagyon fontos tanítás. Minden mellett van egy nagyon-nagyon erős szellemi tanítás is benne, amire majd szeretnék kellő időt szánni, úgyhogy erre egy külön alkalmunk lesz. És akkor negyedik verstől olvassuk akkor tovább. Ez tehát az ég és a föld, és minden bennük lévő teremtésének a története. Abban az időben, amikor az örökkévaló Isten a földet és az eget megalkotta, még semmiféle növényzet nem volt a földön. Még a vadnövények sem csíráztak ki, mert az örökkévaló Isten még nem küldött a földre esőt, hogy megöntözze, és ember sem volt, aki a földet megművelje. De vízpára szállt fel a földből, és megnedvesítette az egész föld felszínét. Akkor az örökkévaló Isten kezébe vett egy rögöt a földből, és embert formált belőle. Majd életet adó leheletét az ember orrába lehelte, ezáltal lett Ádám élő lélekké. Az örökkévaló Isten ültetett egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el Ádámot, amit formált. Majd fölnevelt a földből mindenféle gyönyörű gyümölcsfát, amely jó gyümölcsöt termett. A kertben volt két fa, a többi között, az életfája és a jó és rossz megismerésének fája. Édenből folyó eredt, hogy megöntözze a kertet, ezután négy folyóra vált szét. Az első folyó a Pison, amely végig kanyargott Havillá egész földjén, ahol illatos balzsam, drágakövek és jó minőségű arany volt található. A második folyó a Gihon, amely végigkanyarok Kús egész földjén. A harmadik folyó a Tigris, amely Asszíriától keletre folyik. A negyedik folyó az Eufrátesz. Az örökkévaló Isten tehát az Éden kertjében helyezte el Ádámot, hogy ő művelje meg a kertet és viselje annak gondját. Azután ezt parancsolta neki. A kertben minden fának gyümölcséből bátran megelted, minden fának a gyümölcsét bátran megelted, egy kivételével. A jó és a rossz megismerésének fájáról nem szabad enned, mert amikor annak a gyümölcséből eszel, azon a napon biztosan meghalsz. Hú, hát itt elég sok minden történik, de azt gondoltam, hogy olvassuk el egy levegővel, és akkor utána nézzük át, hogy mi az, amit látunk. Az elején ugye újra látjuk, hogy újra veszi az egész teremtés történetet, picit más szemszögből, máshogy magyarázva, nem napokra bontva, hanem csak egy kicsit ilyen nagy villantást engedve a történetre. De amit látunk itt, megint csak egy érdekesség, hogy azt mondja, hogy nem volt eső, hogy nem volt földművelés, és itt lehet ezt többféle módon is érteni, lehet ezt úgy érteni, hogy itt tényleg csak az első hétre szól ez a pár mondat, de én azt hiszem, hogy nem csak az első hétre, hanem tényleg az özönvízig érthető ez, ami itt volt, és erről most nem akarok többet beszélni. Aztán a következő, amit látunk, hogy az örökké való az Isten kezébe vett egy rögöt, és ugye az eredetibe ez a por, a föld szó, a Héberben. És ezzel gondolkoztam megint, ahogy készültem, hogy miért portból? Miért portból? Olvassuk pár verssel később, hogy ezen a földön nagyon jó minőségű arany volt, így van leírva. Miért nem aranyból teremtette az embert? Vagy drága kövekből, vagy nem tudom, annyi ilyen szimbólum van az igében, nem van olyan drága kövek, a nevüket se halljuk, sose, azt se tudjuk micsoda, tele van velük az ige. Miért nem abból teremtette az embert? Hát nem arról beszélünk, hogy az ember a teremtés koronája, ezért csinálta Isten az egészet, hogy mi itt, és akkor porból? Most tényleg? Tehát, hogy az, amit a porszívóval felszívunk és kidobunk, tehát nem akarjuk a saját házunkba se. Ebből csinált Isten embert. Kicsit megalázó szerintem, vagy nem tudom. Igen, és több dolgot szeretnék itt megemlíteni. Az egyik az, amit múlt alkalommal is már vettünk, és szerintem ez nagyon fontos, hogy igen, az ember hihetetlen nagy dicsőségre lett teremtve. Hihetetlen nagy dolgot kapott. Isten képmására lett teremtve. Ugye múlt alkalommal erről beszéltünk, ezt nem mondja egyik állatnál se, egyik növénynél se, bolygónál se. Az ember lett Isten képmására teremtve. Nagy dicsőséget kapott, és nagy hatalmat. És aztán ráadásul ez az ember megkapta az uralmat és a hatalmat a Földön. És itt erről már beszéltünk sokat, de ez nagyon fontos lesz a harmadik rész szempontjából, hogy ez vérlázító dolog volt a teremtéskor. Ott vannak az angyalok, amit nehezen tudunk megfogni, hogy kik is ők, meg micsodák, meg hogy néznek ki, de azért egy pár dolgot tudunk. Az egyik például az, hogy akárhányszor egy angyal megjelent az embernek, az igében azt látjuk, hogy azzal kezdik, hogy ne félj. Hogy valószínűleg, ahogy kinéztek azok az angyalok, az elég para volt. Rögtön megijedtek. Aztán olvassuk egy másik helyen az Ószövetségben, hogy egy ember, vagy egy angyal lemészárolt egy éjszaka alatt, nem tudom, 100 vagy 300, nem is emlékszem, hány ezer embert. Egy maga. De iszonyatos hatalommal, óriási dicsőséggel bíró lények, akiket el se tudunk képzelni, hogy kicsodák, micsodák ők, hát valahogy én úgy őket tenném ide az aranyból és gyémántból, és nem tudom, milyen drága kövekből teremtett valaki csodák, azok az angyalok voltak. És nem tudjuk pontosan, mikor lettek teremtve az angyalok erről, és rengeteg teória van, nem is ez a lényeg, de mondjuk tegyük fel, hogy az angyalok léteztek az ember teremtésekor, és nézik, ahogy Isten fogja a port, és teremt belőle valamit, aztán az ő életének a leheletével megtölti azt a porhüvelyt, és utána azt mondja nekik, hogy uralkodjatok a földön. Ez vérlázító volt. Tehát ez kiborító volt is. Lucifer, aki a legmagasabb rendű volt az angyalok között is, aki Isten után az első volt, és a legszebb, a legdicsőségesebb és a lényebb, ő totál kibukott ezen. Most ez persze egy picit származtatottan, de azért eléggé beleilleszkedik a sztoriba, hogy szabad erről nem pont így gondolkodni, de hogy én meg vagyok győződve róla, hogy Sátán ezen akart ki. Hogy ő volt a legszebb, a legnagyobb Isten után a következő, és annyi hatalma se volt, mint egy gombos tűnek. Nem volt hatalma, teljes, szigorú hierarchiában volt Isten alatt, és azt kellett tegyen, amit mondott. És aztán itt van az ember porból, és ő egy egész bolygó fölött hatalmat és uralmat kap. És azt mondta Sátán ilyenkor, Lucifer, most bocsi, így úgy említem, időrendben Lucifer volt még talán ilyenkor, a szívében felfogadott, és Isten trónja fölé akart helyezni saját magát, és arra gondolta, hogy ezt nem tudja megtenni. Ugye az volt Isten felé a vágya, hogy azért vagy te ott a legtetején, mert te vagy a legnagyobb és a legerősebb. És nem adsz senkinek se teret magad mellett. De ha én, nekem lenne terem, lenne saját hatalmam, akkor be tudnál bizonyítani, hogy én ugyanolyan hatalmas vagyok, mint te. De ő nem kapott teret és hatalmat. És ott talált egy rést a rendszerben, hogy az ember kapott hatalmat. És aztán azt mondta, hogy ha én hatalmat tudnék venni az ember fölött, akkor lenne saját hatalmam a teremtés fölött. És ez történik majd a harmadik részben, majd fogjuk olvasni, de most csak így röviden ezt így szeretném elmondani, mert ez fontos, hogy Sátán becsapta az embert, és ezzel az ember a Isten hatalmából a Sátán hatalma alá került, és az ő alatta lévő jogtulajdon a föld felett, és egy értelemben a teremtés felett a Sátánhoz kerül. És ezt nagyon igazolja az, amikor utána Jézus megkísértetik 40 napos böltje után, és a Sátán azt mondja, hogy fölviszi egy magas helyre, azt mondja, nézd, mindent neked adok, az egész világot neked adom, ha leborulsz, és engem imádsz. És Jézus nem azt mondja, hogy gyagyás vagy, ez nem a tiéd, ez az enyém, mit akarsz, hanem azt mondja, hogy nem tudom, mit mondott, hogy ne kísérsd a te urodat, Istenedet, azt mondja, hogy a mai föld az a Sátáné. És ma, amikor azt mondjuk, hogy miért van ennyi gonoszság a földön, az azért van, mert ma a föld a Sátán uralma alatt van. Mert mi megkaptuk ezt a hatalmat, és aztán elég hamar, nem tudjuk mennyi dolog, de oda is adtuk neki. És ez nagyon fontos. És ezért volt az is fontos, hogy Ez egy ilyen teljes nagy győzelemnek tűnt ott Sátán részéről, hogy ez így akkor puf, meg van oldva. Mert az egyetlen megoldás az lenne, ha lenne egy olyan ember a Földön, aki nem örökli a bűnt, és nem a Sátán uralma alatt születik, nem férfinak a magjából születik. De hogy ilyen nincs, ilyen nem lehet, tökéletes ember nem lesz sose. Csak arra nem gondolt, hogy Isten azt mondta, hogy én annyira szeretem az embert, hogy én magam emberré leszek, és az életemet adom érte. És ezért jött el Jézus, és ezért volt fontos, hogy szűztől szülessen, hogy nem volt benne az örökölt bűn, és ezért tudta aztán a kereszten magára vállalni az én, a te és a világ összes bűnét, mert neki nem volt bűne. És így tudott megváltani bennünket, és így tudott visszavinni az atyához. Gondolkoztam, hogy erre mennyire menjek ebbe bele ma, mennyire a harmadik résznél, de annyi minden van a harmadik részben még, hogy gondoltam, hogy ezt most inkább gyorsan előre még egyszer letisztázzuk, hogy lássátok, hogy ez egy fontos dolog. És aztán ez volt aztán az igazi botránya, keresztnek a botránya. Nem csak emberek között, bár emberek között is botrányos, mert azt mondja az evangélium, hogy minden ember tiszta lehet az összes bűnétől, aki hisz Istenben, aki hisz Jézusban, a megváltásban, bárki. És ebben bárkiben beletartozik Sztálin és Adolf Hitler. Tehát most csak egy kicsikét így a perspektívátokat növeljem ebbe a kérdésbe. Mert oké, most arra gondolsz, hogy te meg én, nem tudom, csúnyán beszélünk időnként, vagy nem tudom. De hogy Hitler, ha a halálos ágyán megtért, akkor ő a mennybe lesz. Ez botrány. Ez nem igazságos, ez nincs rendben. És Isten igéje azt mondja, hogy igen, ez nem igazságos. Az nem igazságos, hogy én halok meg helyetted, és én halok meg Hitler helyett, és Sztálin helyett. És aztán botrány az angyolok perspektívájából nézve. Itt van az ember porból, egy porszívóból lett kiszedve, abból lett megcsinálva, odaadja neki Isten a lelkét, odaadja neki az uralmat, elszúrja, érted? Tehát, hogy utána még el is szúrja az egészet, és akkor erre nem az Istennek a válasz, hogy akkor hagyjuk az egészet a csodába, kezdjük előről, hát ha majd a következő Matrix verzió majd jobb lesz, hanem azt mondja, hogy nem, én emberré leszek, és meghalok értük. És utána pedig azt mondja, hogy Isten a saját szellemét adta belénk, ugye az újjászületéskor. Egyé válunk Istennel. Ez botrány. Ilyen nincs a világon. De Isten ennyire szeret bennünket. Ennyire szélsőségesen szeret bennünket. És ezért fontos, hogy porból vagyunk, mi vagyunk a teremtés közepe, és hogy Isten ennyire szeret bennünket, a saját magát adta értünk. És most megint arra kérlek, hogy ne arra gondolj, hogy az egész világ, meg az összes milliárd sok ember, hanem te. te érted, Isten odaadta az életét, ennyire szeretett téged, hogy a világ teremtése előtt már gondolt rád, és tudta, hogy meg kell halnia, érted, de azt mondta, hogy akkor is ezt csináljuk. Hú, úgyhogy ez szerintem ez egy nagyon izgalmas téma. Jaj, még felírtam még egyet, csak hogy a sikalmos témáknál. A kegyelem botránya, Novák Katalin, köztársasági elnökünk témája. Csak ez csak megint egy példa, hogy a kegyelem mennyire botrányos, nem? Tehát, hogy ha kegyelmet adunk valakinek, az azt jelenti, hogy ő valami nagyon mást érdemelne. És ez kiakaszt bennünket, tök jogosan. Megjegyzem. És most én mélyebben nem akarok ebbe menni, csak így láttam, hogy itt van a jegyzetem, mert majdnem elfelejtettem mondani. Jó, következő téma, itt van egy elég precíz leírásunk arról, hogy hol volt az édenkertje, és nem fogom ezt még egyszer felolvasni, a fura folyókat a fura helyeken, a Tigris és az Eufrátest kivéve, mert azt értjük és ki tudjuk mondani. Két gondolatom van ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ugye nagyon mind a teremtés történettel, mind az édenkert történettel nagyon erős az a egyik nézet, hogy ezek szimbolikusak, és hogy szimbolikusan kell érteni az egészet. A teremtéssel kapcsolatban már elmondtam pár szó, hogy miért nem értek ezzel egyet, és hogy szerintem hogy hibázik el a nézet. Az édenkertjével kapcsolatban pedig nekem ez az egyik érvem, hogy miért nem szimbolikus az édenkertje, mert nagyon specifikusan le van írva, hogy hol volt. Az egy másik kérdés, hogy ez fogalmunk sincs, hogy ez hol volt, de hogy ettől függetlenül specifikusan le van írva. Tehát ha ez egy szimbolikus dolog lenne az Éden kertje és az egész történet, ami benne van, akkor mi az összért van itt három, vagy nem tudom, két versen keresztül furcsa idegen nevekkel leírva, hogy hol volt. Egyébként nincs jelentősége, szabad erről úgy gondolkodni, hogy az Éden kertje szimbolikusan értelmezendő, vagy de én nem gondolom. A másik, hogy ami egy fontos kérdés lehet, hogyha meg akarnánk találni az Éden kertjét, amit nem fogunk tudni, itt fölmerül amúgy egy kérdés, amiről nem ír az ige. Ugye, hogy Mózes írta a Mózes első könyvét, ugye ezt már átbeszéltük az első alkalommal, de hogy vajon ezek a folyók mikor voltak? Mert egyáltalán nem mindegy, hogy ez az özönvíz előtti eredeti édenkertet ez a négy folyó határolta körbe, mert ha ez így van, akkor az özönvíz után az egész teljesen újra lett rendezve, tehát fogalmunk sincs, hogy hol voltak ezek a folyók. Vagy ezek az özönvíz utáni folyókkal van körbehatárolva. Megjegyzem, semmi jelentősége nincs a gondolatnak, csak el akartam mondani, hogy tehát emberek ebben megint nagyon sok időt és energiát tesznek, hogy vajon hol lehetett az Éden kertje, még az is lehet, hogy itt ezeket a nagyon jó minőségű aranyakat keresik, vagy én nem tudom, de igazából nincs jelentősége annak, hogy hol volt az Éden kertje. Oda nem fogunk visszamenni, a harmadik rész végén látjuk, hogy Isten egy kérubot helyez oda egy lángoló pallossal, ami megint jelentsen bármit is, hogy az ember nem tud visszamenni. A következő, amit látunk, két dolog van még itt ebben a részben. Az egyik az, hogy Isten a teremtés után munkát ad az embernek. És azt mondja, hogy ő legyen az, aki gondozza az Éden kertjét. Ugye van az a népszerű nézet, hogy a munka az a bűnbeeséssel jött a világba, és hogy Isten alapból nem akart nekünk munkát adni, Isten alapvetően henyélésre tervezett minket, vagy nem tudom. Nem, nagyon látjuk, hogy nem. Isten egyrészt a saját képmására teremtett, és látjuk, hogy Isten nagyon aktív, nagyon alkotó, kreatív, benne van az életünkben még mai napig is. Úgyhogy ez látszik, hogy Isten nem lusta, nem ücsörög. Majd beszélünk a hetedik napról, igen, ott leült egy picit, de hogy nem ez volt a cél. És aztán látjuk, hogy Ádámnak volt már feladata a bűnbeesés előtt is. Konkrét, specifikus feladata volt, hogy mit kell, hogy tegyen. Az egy másik kérdés, hogy a bűnbeesés után ez kicsit cizellálódik és bonyolódik ez a dolog, mert Isten megátkozta a Földet, de most csak így röviden ezt szerettem volna itt kiemelni, hogy igenis cselekvésre vagyunk teremtve. És egyébként ez annyira érdekes, hogy látszik is, érezzük is ezt magunkon. Én biztos mindenképp, hogy amikor egy aktív életet élek, amikor nem tudom, sportolok, és nem tudom, akkor sokkal több energiám van furcsa módon, mint mikor mondjuk leülök a tévé elé, és csak punyadok ott egy héten keresztül, akkor meg valahogy elfogy az energiám. Ilyen, mint hogyha fordítva működne, mint ahogy logikus lenne. Úgyhogy ez csak egy bátorítás, hogy ne a kényelmes, nyugalmas életet keresétek, hanem keresétek azokat a célokat, amiket Isten akar nektek adni az életetekbe, amifelől lelkesek tudtok lenni, és tudtok haladni afelé. Aztán a következő fontos téma, amit megjelenik, az a két fa. Az élet fája és a rossz és a jó tudásának a fája. A jó és a rossz tudásának a fájáról sokszor beszéltünk már most is, csak így megemlítem, hogy ennek az elsődleges és a legfontosabb értelmezése az az, hogy azzal, hogy az ember evett erről a fáról, teljesen függetlenítette magát Istentől. És azt mondta, hogy mostantól én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. És ma nem is tud az emberiség beszélni független igazságokról. Ugye Hegel óta meg már nagyon valljuk is, hogy ha minden szubjektív, ha neked az az igazságod, nekem ez az igazságom. És hogyha egy egész náci Németország azt mondja, hogy hely Hitler, akkor az ott rendben van. És aztán csak azért nem lett rendben, mert a világ többi részén azt mondták, hogy ez nincs rendben. De ha ott is azt mondták volna, akkor lehet, hogy egész máshogy alakul sok minden, és az van fölemelve szubjektív igazságként egy objektív igazságra. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor itt beszél arról, hogy meg kell halni, meg kell halnod, ha eszel arról a fáról, akkor ez elsősorban ezt jelenti, az Istentől való függetlenséget, az Istentől való elszakítottságot, ami a halált jelenti. Nem megyek el ebbe most jobban bele, mert nagyon rohanunk. Van egy másik értelmezése is ennek, ami úgy szól, hogy ez a jó és rossz tudásának a fája, hogyha abból eszünk, akkor már nem csak a jót, hanem a rosszat is tudjuk tenni. Nyelvtanilag benne van ez az értelmezés is. Megnéztem az eredeti szöveget, és maga ez a tudás szó, ez valóban jelenthet mind ilyen, nem tudom, mentális tudást is, és képességbeli tudást is, de nagyon érdekes, hogy a Biblia szinte alig használja a képességbeli tudásra, tehát leginkább ismeretre, tudományra, bölcsességre, ezekre használja. Utána az 1 Mózes 3-ban majd látjuk azt, hogy utána a sátán mondja is, hogy hát igen, akkor olyanok lesznek, mint Isten, hogy tudni fogjátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem biztos, hogy erős érve a sátán szavaival érvelni valami mellett, de kicsit nekem azért ez is ezt támasztja alá, de amúgy ennek sincs különösen nagy jelentősége. A másik izgalmas dolog, amiről nem beszélünk olyan sokat, az az, hogy ott volt az életfája is az Éden kertjében. Én emlékszem, hogy ugye én vallásos családban nőttem fel, jártunk kisgyülekezetbe, tanítottak minket, és emlékszem, hogy én nagyon-nagyon sokáig találkoztam ezzel a fogalommal, mert mindig a jó és rossz tudásnak a fájos, hogy arról ettünk, és mindig erről volt szó. És arról, én nem tudom, 10 éves voltam, amikor először hallottam, hogy ott volt egy másik fa is abba a kertbe. Az élet fája. És itt fölmerül a kérdés, ugye erről már beszéltünk egyszer-kétszer, hogy most Ádámnak volt örök élete, vagy nem volt örök élete. És hát van erre egy nagyon egyszerű válasz, hogy hát mivel meghalt, nem volt örök élete, most így nagyon filozófiailag leegyszerűsítve a dolgot, de itt lehet, hogy nem is kell ezt nagyon túl szofisztikálni, hanem azt látjuk ebben, és ez a lényeg, hogy miért kellett oda két fa. Azért, mert így az ember döntés helyzet elé volt állítva. És el lehet játszani azzal a gondolattal, hogy mi történt volna, ha Ádám soha nem eszik egyikről se, akkor vajon meghal-e 6000 év múlva, most ezt nem tudjuk. De azt látjuk, hogy egyértelműen azt kimondja Isten, hogy ha eszel a jó és rossz tudásának a fájáról, akkor meg fogsz halni. Utána pedig látjuk azt, hogy azt mondja Isten a bűnbeesés után, hogy ki kell kergetnünk az embert az Édenből, mert ha eszik az életfájából, akkor örökké fog élni ebben a romlott állapotában. Úgyhogy ezt a kettő utat látjuk, hogyha életfájáról levett volna Ádám és Éva, akkor az örök életet kapta volna, amit most csak így zárjunk lennyivel, hogy nem definiáljuk ennél jobban, hogy ez mit jelent. Ha meg a jó és gonosz tudásának fájáról eszik, akkor pedig az örök elválasztottság, a halál, nem az örök, de az elválasztottság és a halál az, ami ahova jut. És ez fontos volt, hogy ott legyen ez a választási lehetőség, hogy Isten azt mondja, hogy a saját képmására teremtette az embert, és ebben benne van az is, hogy saját döntést tudunk hozni. Nincs nagyon másik olyan élőlény a Földön, állat, aki döntést tud hozni. Ugye erről is beszéltünk a múltkor, hogy ösztönök vannak bele programozva az állatokba, és ösztönlények. Az ember az, akinek szintén ugyan vannak ösztönlények, de van értelme, és tud saját döntést hozni. És itt nagyon fontos volt, hogy Isten a teremtéssel azt akarta bebizonyítani, úgymond, hogy az ember szabad akaratból hoz döntést Isten mellett. És ez úgy tűnik itt az 1 Mózes 3, hogy ez megdől, mert nem hozott mellette döntést, de aztán látjuk ugye az üdvtörténeti korszakokban, hogy végül mégis az a történet, hogy az ember szabad akaratából dönt Isten mellett. Úgyhogy ezért nagyon fontos volt, hogy ott legyen ez a két fa. És ez a döntés, ez ma ugyanúgy ott van nálunk is, hogyha a szimbolikát behozzuk a saját életünkbe, ott áll a minden ember előtt ez a döntés, hogy eszek-e az élet fájáról, vagy megmaradok abban, hogy a jó és a gonosz fájáról lettem. Ezt sajnos ezt hozzuk örökletesen. Ebben nem kell döntést hozni. Ha nem hozunk döntést, is döntést hoztunk, ugye ez klasszikusan ez a helyzet, hogy a bűn mellett döntünk, az Istentől való elszakítottságunktól döntünk. De pont Krisztus áldozata lehetővé teszi azt, hogy azt mondjuk, hogy én az élet fájáról akarok enni. És Isten akkor azt mondja, hogy megtisztít bennünket minden gonoszságtól, és örök életet kapunk. Olvassuk tovább a második részt, vessük bele magunkat, hát ha sikerül végére menni. Majd ezt mondta az örökkévaló Isten, nem jó Ádámnak, ha egyedül él, alkotok számára egy hozzáillő segítőtársat. Formálta a földből mindenféle szárazföldi állatot és égi madarat, majd odavitte őket Ádámhoz, hogy nevezze el őket. Látni akarta, hogy Ádám melyiknek milyen nevet ad. Minden állatnak az lett a neve, amit Ádámtól kapott. Ádám el is nevezte a háziállatokat, az égi madarakat és a szárazföldi vadállatokat, de egyiket sem találta magához illő segítőtársnak. Akkor az örökkévaló Isten mély álmot bocsátott Ádámra, ezután kivette Ádám egyik bordáját és annak helyét begyógyította. Ebből a bordából formálta ki az örökkévaló Isten az asszonyt, majd odavitte Ádámhoz, aki örömében felkiáltott. Ez már hozzám való, mert csontja a csontomból, teste a testemből való. Hát asszony legyen a neve, mert a férfiból származik. Mivel ez így történt, a férfi elhagyta apját és anyját, apja és anya családját is ragaszkodik a feleségéhez. Így lesz a férfi és a felesége egy testé. Ádám és a felesége mesztelenek voltak, de nem szégyelték magukat egymás előtt. Bekapcsolnád a fűtési unatán, mert nagyon lehűltünk. És itt mesztelenkedés is lesz meg minden, úgyhogy kell, hogy legyen egy kicsit meleg. Oké. Az egyik dolog, amit szeretnék megint csak hozni nektek egy kis kitekintés, a milyen nézetek vannak. De van egy elmélet, miszerint Ádám felette nagy intelligenciával bírt. Ugye van az elmélet is, hogy az agyunknak csak a 10%-át használjuk ma. Ennek picit utána jártam, hát azért ez nem annyira megalapozott tudományosan, úgyhogy nem, igazából nem tudjuk, hogy is használjuk az agyunkat, azt hiszem ez a precíz megfogalmazás. De itt vannak olyan teológusok, akik azt félik ebbe felfedezni, hogy Ádám itt valamilyen nagyobb intelligenciával bírt. Mondjuk az igaz, hogy itt egy-két ócska poénom van, de azért elmondom ezeket, hogy Ádám volt a legokosabb ember a Földön egyébként ebben az időszakban. meg a másik, hogy azt is tudjuk, hogy Ádám a világ összes nyelvén beszélt ilyenkor. Na mindegy, abban jön, még van egy pár. A lényeg az, hogy amit itt látunk, hogy Isten azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Erről is van egy jó viccem. Amikor Ádám és Éva egy romantikus naplementében, ezt már lehet meséltem, romantikus naplementében sétálnak ott a valamelyik folyóparton, az Éden kertjében, és dúl a szerelem, ott leülnek, nézik a naplementét, odabújnak egymáshoz, és akkor Éva megkérdezi Ádámtól, hogy Ádám, ugye szeretsz? Mire Ádám ránéz, ki az, hogy szeressek. No, mindegy. Szóval nem jó az embernek egyedül lennie, és ez azért érdekes, mert azt látjuk, hogy itt még azért egy jóval tökéletesebb, most ez az, hogy jut eszembe erről, egy jóval teljesebb kapcsolatot élt az ember Istennel. Látni fogjuk a következő részben, hogy Isten ott sétál az Édenkertben, és keresi Ádámot és Évát, és beszélget velük. Egy sokkal szorosabb kapcsolatban éltek Istennel, mint ahogy mi élünk testünkben ma Isten esse, igaz, persze újjászületett hívőként, de értetek, mit akarok mondani. És mégis azt mondja Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. Ez milyen érdekes, nem? Hogy mindig arról beszélünk, hogy Isten az, aki minden szükségünket betölti, és nem tudom, és ez így is van persze egy értelemben, de mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, hogy szüksége van társra, hogy Isten ilyennek teremtette meg az embert. Egyébként ez is fontos, tehát, hogy itt nem rácsodálkozott, hogy jaj, szegénynek nem jó egyedül lenni, gyorsan csináljunk valamit. Hát ő teremtette ilyennek, pontosan tudta, hogy nem lesz jó neki egyedül lennie, jó? Tehát ezt is így szerettem volna, a letisztázzuk. Hogy szükségünk van egymásra, és persze tök jó, ha van kutyusunk, meg cicánk, meg nem tudom, tehát ezek klassz dolgok, de hogy szükségünk van egymásra. És ez különösen tetszik nekem, amikor az Új Szövetség beszél erről, hogy mint gyülekezet. Ugye itt beszélünk a házasságról, a családról, de beszélünk arról, hogy gyülekezet vagyunk, hogy egy test vagyunk, hogy szükségünk van egymásra. Pál annyira szépen beszél erről, hogy hogyan mondhatod, hogy nincs szükséged a másikra, meg hogyan gondolhatod, hogy rád nincs szüksége a másiknak. Szükségünk van egymásra. Isten ilyennek teremtett szándékosan minket. Azt hiszem, hogy a szeretet miatt, most csak így egyszerűen, ne boncoljuk ezt ennél tovább, de hogy szükségünk van egymásra, az ember közösségre lett teremtve. Kell, hogy kapcsolódjunk egymással. Megint felhozom nektek az egyik kedvenc filmemet, az Utazók, hogy hiába él szuper-hiper körülmények között teljesen egyedül, megkattan az ember. Szükségünk van egymásra. Gyorsan szaladjunk tovább. Egy érdekes gondolat. Isten megműti Ádámot, mély álmot bocsát rá, pár ezer évvel később az ember rájön, hogy ez akár még működhet is, és a mialtatásban elkezdi műteni az embereket. Ez most csak egy ilyen megint az igét, hogy igazolja a tudomány sok ezer évvel később. És utána pedig még arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy a férfi és nő, férj és feleség kapcsolata. Nincs már rá sok idő, de mondtam is, hogy nem fogjuk teljes részletességében ezeket a témákat átnézni. Szeretnék felolvasni az 1 Korintusból pár verset, a 8., 9. és a 11., 12. verset. Mert nem a férfi származik az asszonyból, hanem az asszony a férfiból. Nem a férfi teremtette Isten az asszony számára, hanem az asszonyt a férfi számára. 11. vers. Az Úrban azonban az asszony sem független a férfitől, és a férfi sem független az asszonytól, mert egyfelől az asszony a férfiból származik, másfelől viszont az asszony szüli a férfiakat. Valójában mindkettő Istentől származik. Aztán az Efézusi levél nagyon szépen beszél erről. Az 5. részben lehet, hogy most csak felolvasom, és nagyon nem fogom magyarázni. Efézus 5.25. Férjek, ti pedig úgy szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus szerette az eklézsiát, az egyházat, és odaadta érte a saját életét, hogy szentté tegye és szellemileg megtisztítsa, mint egy megfürödve az Isten beszédében. Így készíti fel az eklézsiát a maga számára, hogy ne maradjon azon szennyfolt, vagy ránc, vagy bármi efféle, hanem hogy szent és tökéletes mennyasszonya legyen. Ugyanígy szeresse minden férje saját feleségét, ahogyan a saját testét szereti, úgy szeresse a feleségét is. Mert aki a feleségét szereti, az egyúttal önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja és gondozza, ugyanígy táplálja és gondozza Krisztus is az eklézsiát. Hiszen mi a Krisztus testének részei vagyunk, ahogy megvan írva, ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és a kettő egyé lesz. Mélységes titok ez, de én most Krisztusról és az eklézsiáról beszélek. Ugyanakkor viszont minden férfi úgy szeresse a feleségét, mint saját magát, a felesége pedig tisztelje a férjét. És most tényleg nincs időnk, hogy ebbe belemenjünk, és lehet, hogy ebben is nem én vagyok a legjobb, akinek erről tanítania kellene. De férfiak, legyünk férfiak, álljunk bele a szerepünkbe. Azt gondolom, hogy az a különbség talán kimondható nagy általánosságban, hogy a férfiak inkább picit racionálisabban vagyunk összerakva, ti lányok picikét érzelmesebben vagytok összerakva. És hogy Isten ezt szép rendbe teremtett minket egymásnak. Azt mondja, hogy a férfi a feje a nőnek. Ugye a görög lakzi óta meg tudjuk, hogy a nő meg a nyak, aki odaforgatja, ahova akarja, de hogy ahogy Krisztus is feje az egyháznak, hogy ez nem egy aláfölé rendeltség, ez nem egy ilyen hierarchikus viszony, hanem egyszerűen csak egy más szereposztása. Az azt mutatja az egész, hogy nem élhet az egyik a másik nélkül, nem tud működni egy család úgy, hogyha nincs egyfajta összhang, egyfajta egymásra utaltság a férj és a feleség között. És igen, férfiak, nekünk lehet, hogy sokszor meg kell hoznunk olyan döntéseket, amit az eszünkkel meg tudunk hozni, és a lányok meg az érzelmeik miatt esetleg nehezebben mozdulnának rá, vagy máshogy döntenének. És aztán igen, lányok, nektek meg néha el kell mondanotok, vagy sokszor, hogy mit éreztek egy-egy témával kapcsolatban, mert a mi érzelmi intelligenciánk az annyira széles, mint a színekről alkotott képünk, tehát a 8 szint tudunk mi férfiak kezelni, ti meg 256 milliót, az érzelmekkel is valahogy így vagyunk, tehát 8-at itt lehet föl tudnánk sorolni, ti meg 256 milliót. Hogy szükségünk van egymásra, ezt akarom mondani. Az egyik nem több és nem kevesebb, mint a másik, hanem így van egyberakva a férfi és a nő, a férj és a feleség. Így lesz egyé. Maradjunk meg a szerepeinkben, és nők, nektek meg azt szeretném mondani, engedjétek, hogy a férjeitek férfiak legyenek. Ma ez megint a modern gondolkodással, ami egy egészséges válaszreakció arra, amit sok száz, sok ezer éven keresztül férfi társadalom művelt a nőkkel. A feminizmus és egyéb dolog emeli föl a nőket, és kezd sokszor látom ezt még keresztény családokban is, hogy a balansz visszafelesül el, ami mondom, hogy tök természetes reakció, ha a történelmet nézzük, hogy eddig a férfiak mi voltunk, és az asszony azt csinál, amit mondok, most meg már egyre többet azt lehet látni, hogy amit az asszony mond, azt csinálja a férfi. Egyik sem jó, tehát hogy sokszor látom azt, hogy férfiak azért nem tudnak beleállni a férfi szerepükbe, mert a nők ma nagyon erősek, és nem is adnak teret annak, hogy a férfi beleálljon a férfi szerepébe, és ennél többet én most erről nem akarok beszélni, értitek, hogy mit akarok mondani. Aztán itt van a ketten, lesznek egy testé. Itt van egy-két témám, ami 18 karikás, és most így úgy gondoltam, hogy azt most nem mondom el ebben a körben mégsem. A lényeg az, hogy egészséges módon a férj és a feleség tud közeledni egymáshoz, és tud ketten lenni egy testé, pont. Ami még itt fontos, csak megint csak egy gondolat, hogy és elhagyja az apját és az anyját. Ez megint egy fontos dolog, és ezt megint sokat látom, az, hogy sokszor ez nehéz az embereknek. A szülőnek is, a gyereknek is. Megint picit ebbe talán a mai társadalmunk változik, ugye a mama hotel, amikor a férfiak ott vannak még 30, nem tudom, x éves korukban is otthon, nem mennek, nem csinálnak önálló életet, nem vesznek feleséget. Hogy itt azt írja az ige több helyen is, hogy ha egy pár összeházasodik, és férje és feleségé lesz, akkor ez egy külön család. Nyilván része a nagy családnak, de hogy ez egy külön identitás, és ezt a szülőnek hagyni kell, hogy külön legyen, és a külön családnak meg törekednie kell arra, hogy külön legyen. És most ebben sem megyek bele ennél részletesebben, akinek van füle a hallásra, az hallja, vagy nem tudom. Jó, az utolsó gondolat, és talán ezért sikerül egy időben befejezni, az, hogy azt írja itt a végén, hogy és mesztelenek voltak, és hogy nem szégyelték magukat egymás előtt. És nyilván ennek van egy nagyon pragmatikus testi megközelítése is, de itt inkább megint a szimbolikára szeretném ezt kihegyezni. Hogy az ember, amikor meg lett teremtve, akkor a maga, picit így képzeljük ma ezt el, naivitásában, egyszerűségében és őszintességében lett megteremtve. És itt most ne felejtsük el, hogy még a bűnbeesés előtt vagyunk. Tehát itt még az ember, mondjuk így, hogy a maga teremtésének a tökéletességében van. És ott mesztelen volt, és hogy ez nem volt neki gond egyáltalán, hogy őszinte tudott lenni, átlátható tudott lenni magával, a párjával és Istennel, és föl sem merült, hogy neki bármit takargatni kellene, bármit máshogy kéne csinálni, máshogy kéne mutatnia magát, mint ami. Mert azért valljuk be, a mai társadalmunkban ez megint nagyon benne van, de ez talán benne volt a régiekben is, ugye, hogy azért próbálunk úgy öltözködni, hogy én is azért ma legalább másfél percig gondolkoztam, nem igaz, 3 másodpercig gondolkoztam, mit húzok fel, aztán mondtam a feleségem, hogy mondja meg ő, de hogy így szeretnénk jól kinézni, szeretnénk arra figyelni, hogy a fehér slankosít, vagy a fekete, nem tudom melyik, akkor olyat húzok föl, a menjen a szememhez, úgy próbálunk úgy jól kinézni, és egyébként ez önmagában nincsen semmi baj, tehát legyünk egy értelemben igényesek. De hogy amit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy amit hiányzik, amire rámutat ez az egy kis mondat, az az őszinteség, hogy én őszinte vagyok magammal, amikor belenézek a tükörbe. És megint annyira hajlamosak vagyunk szélsőségesen reagálni erre. Belenézek a tükörbe, és látom, hogy ó, hát az én hasam az most nagyobb, mint volt egy hete, és akkor teljesen el tudok ettől kenődni, hogy a hasam nagyobb, mint volt egy hete. Aztán következő héten belenézek a tükörbe, és látom, hogy a bicepszem nagyobb, mint volt egy hete, és akkor nagyon elégedett vagyok magammal. Hogy ebben a szélsőségben vizsgáljuk magunkat, de hogy nem így kell, nem ez a lényege ebben az értelemben a mesztelenségnek és az őszintességnek, hanem az a lényege, hogy Istenhez mehetek bátran. És azt mondja, hogy tükör által homályosan látunk most, hogy Istent kell nézni, nem magunkat kell nézni, de őhozzá akkor fogunk tudni őszintén oda menni, hogyha ez az őszintesség megvan saját magunkkal szemben is. Ha megvan embertársunkkal, a házastársunkkal szemben is, akkor ez még jobb, meg még izgalmasabb tud lenni, de hogy én úgy látom, hogy az a legnehezebb az, hogy egy első körben magunkkal tudjunk őszinték lenni. De hogy erre megvan minden alapunk, mert ezt látjuk Isten igéjéből, amit felolvastam a Róma 3-ból, mindannyian vétkeztünk, és hiány vagyunk Isten dicsőségének, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy Krisztus meghalt értünk. Krisztus meghalt helyettem, és ő ismer engem, jobban ismer engem, mint én magamat, és ő pontosan tudja, hogy milyen ránc, és nem tudom én, mi van rajtam, amit még itt olvastunk a Pálnál. Hogy ő tudja, amikor takargatom magamat, majd veszük a két alkalom múlva, akkor igazából magam előtt csinálom csak a dolgot, meg előttetek, nem Isten előtt. Hát ő pontosan tudja, hogy milyen vagyok. És azt mondja, hogy így szeret engem, ahogy vagyok. És így szeret titeket, ahogy vagytok. És hogy bátran jöjjünk az ő jelenlétébe, az ő királyi trónjához, mert megtehetjük. Nem azért, mert szépek vagyunk, vagy nem azért, mert csúnyák vagyunk, hanem azért, mert az egész nem rólunk szól, hanem Jézusról szól. Azért, amit ő tett a kereszten. Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked ezt, hogy te ilyennek teremtettél bennünket. Annyira gyönyörű ez az egész történet, hogy nem csak ilyen unalmas, hanem tényleg ilyen sok fordulat, meg izgalom van benne, hogy porból teremtettél bennünket, de mi lettünk mégis a teremtésnek a koronája, mi lettünk az, amiért az egészet csináltad, azért, hogy a te szeretetedet megmutasd nekünk. És Uram, csak arra kérlek, hogy akik ma itt vagyunk, és hallottuk ezt ma, és olvassuk az igét, add nekünk, hogy ebben tudjunk élni. Ebben a valóságban, hogy bár igen, picik vagyunk, porból vagyunk, bénák vagyunk, de te szeretsz bennünket. És nem csak úgy valahogy messziről szeretsz bennünket, hanem hogy te az életedet adtad értünk. Add, hogy ez legyen a valóságunk minden nap az életünkben, bármilyen helyzetben is legyünk. A te nevedben, Jézus. Amen. Amen. Amen.